műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Szokás azt hangoztatni, hogy a közösségi média Facebookkal kezdődött. Azonban ez a kijelentés ebben a formában nem állja meg a helyét. Korábban is voltak hasonló felületek, itt lehet gondolni akár a High Five-ra, a magyar fejlesztésű Iviv-re, vagy éppen a Yahoo Messenger-re, ahol előszeretettel gyűjtöttük az úgynevezett ID-kat, azaz a felhasználó neveket. Persze azóta sok idő eltelt, és a fiatalok körében immáron a Facebook is kiment a divatból, sőt az Instagram is kezd az előregedő kategóriába tartozni. Megjelent viszont a TikTok, amely rohamléptekben vette át az uralmat a közösségi média fölött. Azonban most lehet, hogy vetétársára talált a BeReal személyében. Utóbbi felület talán sok hallgató számára nem mond semmit, viszont a fiatalabb korosztály előszeretettel tölti itt is az idejét. Témánk a közösségi média effektusa, avagy hol élnek a fiatalok. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm ma esti meghívottunkat, Szántó Kittit, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szakos hallgatóját a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Kitti, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba. Bizonyos értelemben kollégák vagyunk, tegeződjünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a fiatalok miért tartják régi módinak a Facebookot, avagy miért kezdődött el a felület hanyatlása már évekkel korábban. Mi az, amit nem szerettek az egykori legnépszerűbbnek tartott közösségi médiás felületben?
Talán az lehet a legfőbb oka szerintem, hogy ugye átkerültünk egy újabb platformra, és ott gyűltek össze a fiatalok, így a régi, például a Facebook, így ott maradtak az idősebb generáció, ahová már nem annyira szívesen posztolnak a fiatalok, mivel nem ott vannak azok a személyek, akiknek szánják a posztokat.
És hát a Facebookon ott vannak a szülők, esetenként nagyszülők, és akkor feltételezem, hogy ez is bejön a képbe, hogy nem feltétlenül szeretnétek azt, hogy a szülők, nagyszülők is lássák azokat a képeket, tartalmakat, amiket közzétesztek akár a Facebookon.
Igen, én is így gondolom.
És a Facebook után akkor jöjjön a következő stáció, ami az Instagram. Ugye itt jött be a váltás, a fiatalok először a Facebookról átköltöztek az Instagramra, de minek következtében történt ez az idézőjeles elvándorlás, átvándorlás?
Úgy gondolom, hogy az Instagram több újítást hozott be, és a Facebook pedig lemaradt ugyanabban a helyben, és nem újított semmit. Ezért volt az, hogy az Instagramra mindenki szépen lassan átvándorolt.
Mekkora wow-faktort jelentett az, amikor az Instagramon megjelentek a sztorik, magyarul a történetek, amelyek ugye 24 órán keresztül elérhetőek, és első perctől ennyi ideig lehetett őket megtekinteni?
Egy kicsit később kapcsolódtam be az Instagramba, mint amikor először felkerült és fel lett hype-olva. Így nem tudom, hogy az elején mennyire volt az emberek számára újdonság, mennyire volt wow faktora, viszont számomra eléggé új volt, és emiatt pedig érdekes is volt az, hogy van ilyen opció, hogy 24 órás megtekintés.
Mi nevezhető szimpatikusabbnak az, hogy az Instagramon közzéteszünk egy képet, ami ott marad, már egészen addig, ameddig meg nem gondoljuk magunkat és le nem töröljük, vagy az, hogyha egy 24 órás történetet, sztorit teszünk közzé.
Ez egy nagyon jó esély volt arra, hogy most mindent ne kelljen kiposztolni, és tele legyen az oldalunk különböző dolgokkal, például, hogy éppen mit teszünk, vagy egy közös kép a barátunkkal. Ezre pedig nagyon jó lehetőség volt az, hogy a 24 órára tegyük közzé az ismerőseink számára.
Ott volt még a Snapchat, ami bár híressé és elterjedté vált, de csak rövid időre. Miközben az Instagramnak sikerült hosszabb ideig megtartani a vezető szerepét, ugyanúgy a már említett sztorik történetek által. A kérdés adja magát. Miért jobb az Instagram, vagy miért tűnt ez egy járhatóbb, szimpatikusabb útnak? Mi vezethetett a Snapchat idézőjeles halálához?
Úgy gondolom, hogy a Snapchat az megállt abban a pontban, ahogy elkezdődött, és az Instagramon pedig újabb és újabb újítások jöttek ki, ami szintén vonzó volt az emberek számára, viszont a Snapchaten ugyanazt lehet csinálni, mint ezelőtt jó pár évvel.
És akkor az Instagram után megérkezett a TikTok, amely lényegében rohamléptekben vette át a közösségi média vezető szerepét. Ha nem tévedek, az elején a TikTokon legfeljebb 10 másodperces videókat lehetett közzétenni. Milyen üzeneteket lehetett akkoriban átadni egy ilyen rövid videó alatt? Tisztában vagyok vele, hogy ma már ennek a többszörösét is fel lehet tölteni terjedelmi szempontból.
Amiatt, hogy ilyen rövid idő volt egy videó közzétételére, ezért inkább csak a tátogós videók voltak még az elején, amikor csak egy rövid zeneszámra tátogtak, viszont most már több információt is át lehet adni azzal, hogy így több időnk van, és már saját hangot is fel lehet rávenni.
Meglátásod szerint előnyt vagy hátrányt jelent az, hogy a TikTokon immáron akár 10 perces videókat is közzé lehet tenni? Avagy ennek figyelembevételével mi különbözteti meg a Kínából származó közösségi média felületet a YouTube-tól? Induláskor elmondták, hogy ez teljesen más lesz, mint a YouTube, ehhez képest egyre több hasonló jegy bontakozik ki.
Úgy gondolom, hogy még egyelőre még mindig azok a videók vannak fölényben, amik ilyen rövidek és megkapóak, mivel arra van az egész TikTok inkább, hogy csak úgy görgetni. Emiatt pedig úgy gondolom, hogy nem fogja átvenni a YouTube szerepét, mivel ez a platform nem arra épül.
A TikTokot lehet akár figyelemfelkeltésre is használni, hogy bevágunk egy rövid részletet egy filmből, egy hosszabb videóból, egy híradóból, vagy bármiből, és akkor, ahogy te fogalmaztál, az megkapó lesz az emberek számára, és felkeresik az eredeti hosszú-hosszabb tartalmat.
Igen, szerintem ez mindenképpen jó erre, mivel sok olyan ember, akinek YouTube csatornája van, rövid videókat vág be TikTokra, és ezzel pedig több nézettséget tud szerezni a YouTube videójára is akár.
Mielőtt áttérnénk a már beharangozott Birillre, beszélgessünk egy keveset a függőségekről. Mennyire tudnak odaláncolni magukhoz az előbb említett közösségi médiás felületek, mint felhasználók?
Úgy gondolom, hogy elég nagy függőséget tud okozni, és sajnos már eléggé kisgyerekek is fent vannak a különböző médiákon, például a TikTokon, és a folyamatos görgetés nagyon nehezen lehet abba hagyni, hogyha az ember egyszer belekezd.
Mit értünk az alatt, hogy egészen kicsi gyermekek is már használják például a TikTokot?
Sajnos gyakran lehet látni azt, hogy akár ilyen 8 éves gyerekek is tesznek közzé videót, vagy fent vannak a platformon, akár kommentálgatnak, és sajnos sok olyan anyag van feltéve, ami nem nekik szól, és ők is ezt látják.
Maga a TikTok is beépített az alkalmazásába egy olyan funkciót, ami egy meghatározott idő után nem engedi a felhasználónak azt, hogy még több időt töltsön a felületre, ez pedig azt hiszem nem túlzás kijelenteni, hogy felér egy beismerő vallomással, már ami a függőségeket illeti. Tapasztalatod az ismeretségi baráti körödben elhangzottak alapján mennyi időt töltenek a fiatalok a TikTokon?
Nagyon sok időt töltenek a fiatalok a TikTokon, és ez a funkció, hogy be lehet állítani, hogy több időt ne lehessen használni, ezt ugye el lehet skippelni, úgyhogy sajnos ez sem ér sokat.
Arra emlékszem vissza, hogy egy ismerősöm nem is olyan régen, a tavalyi év vége fele azt mondta, hogy hát ő már túl sok időt tölt a TikTokon, és beállított saját maga számára egy ilyen 50 perces korlátot, tehát hogy ez volt a felső határ, és akkor én így gyorsan a saját telefonomon megnéztem a képernyőidőt, hogy az elmúlt egy hétben, napi lebontásban mennyit néztem a TikTokot, és akkor kijött egy ilyen 5 perces átlag. Akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy 50 percet állítunk be felső határnak, akkor mennyi volt azelőtt, vagy hol állunk, hogy vissza kellett venni 50 percre.
Igazából a TikTok nagyon könnyen el tudja venni minden szabadidődet, mivel a görgetés alatt észesen veszed a 10 másodperces videók nézegetésével, hogy mennyire gyorsan tud telni az idő, ezért könnyen tud lenni akár 1-2 óra is a napi használat.
Mennyire segít az odaláncolásban az, hogy folyamatosan változnak az impulzusok, folyamatosan más témájú, vagy valamilyen szinten eltérő tartalmakkal lehet találkozni a felületen, és akkor ez folyamatosan fenntartja az érdeklődést, gondolom én.
Nagyon durva algoritmusa van a TikToknak, és tudja azt, hogy mi az, ami téged érdekel, ezért pedig abban a témában dob fel videókat, és ezzel pedig adja neked a dopamint, ami miatt újra és újra görgetsz egyet, hogy még egy és még egy utolsó videót megnézd.
És akkor ezekből az utolsó videókból lesz az, hogy még egy utolsó, és a sokadik utolsó után sem tudunk kiszállni, legjobb esetben akkor, hogyha lemerül az okostelefonunk.
Pontosan.
Ez a folyamatos impulzus, és folyamatosan változó impulzus nem oszlatja el egy idő után a figyelmet? Tehát, hogy nem tudtok annyira fókuszálni egy hosszabb, monotonabb, egységesebb, mondjuk egyetemi előadásra, mert várnátok azt, hogy akkor fél perc múlva jöjjön valamilyen váltás. Még akkor is, hogyha a téma valamelyest kapcsolódik.
De igen, pontosan így van, és emiatt pedig gondolom azt, hogy például a YouTube is azért van most már kevésbé nézve, mivel hogy ott hosszabb videók vannak, ezért nem tudják úgy lekötni az embernek a figyelmét, és így pedig igen, hát az egyetemen is kicsit nehezebb a figyelem fenntartása, mivel szükségeltető az a folyamatos impulzus.
Térjünk át akkor a Birirre. Nagyon halvány fogalmam van arról, hogy micsoda is ez a felület valójában, de biztos vagyok abban, hogy te jóval többet tudsz mesélni róla. Adott időben kell képet küldjünk, amit a telefonunk hátlapi és előlapi kamerája egyszerre rögzít. De ezen túlmenően mi az a Biril? Mit kell róla tudni?
Én sem rég vagyok fent a Birilen, viszont a Birilnek ugye az lenne a lényege, hogy legyünk igaziak, és abban az időben, amikor az alkalmazás küld egy értesítést, akkor reagáljunk rá, és rögtön küldjük a képet, viszont fenn van a funkció, hogy utólag posztoljunk, és emiatt pedig kicsit elveszti a lényegét, mivel lehet utólag is posztolni, és sokan nem a reális képet mutatják itt sem magukról.
Mi abban a vagány vagy menő, hogy a BeReal felhasználói mindent megosztanak magukról, méghozzá úgy, hogy a telefonjuk, pontosabban egy alkalmazás utasítja őket, hogy na akkor most tessék képet készíteni.
Próbál ez az alkalmazás is ugye újítani, és valami új dolgot felhozni, ami még más alkalmazásban nincsen jelen, és ezért hozta be azt, hogy a reális énünket mutassuk, hiszen minden felületen általában azt szoktuk mutatni, ami nem a reális énünk, viszont még ő is van, amit küszöböljön rajta, hiszen itt sem teljesen teljesül, ugyebár.
Mennyire marad ennek fényében, a közösségi médiás oldalak fényében magánéletünk, hiszen lényegében mindent megosztunk magunkról a telefonunk utasítására, és valamilyen szinten elég sok minden, személyes adat is, személyes cselekvés is kikerül az online térbe.
Sajnos így egyre kevésbé van az embernek magánélete, minél inkább belemegy ezekbe a közösségi médiában való részvételbe.
Visszagondolok pár évvel ezelőttre, amikor még furcsa volt, vagy a fiatalok kifejezésével élve cringe, az, amikor valaki lefotózta az ebédjét és kirakta a közösségi médiába, jellemzően a Facebook oldalára. Akkor valamilyen szinten elmondható, hogy ez már a divatba jött, hiszen a BeReal pont erre kényszerít, hogy most készítsd el a képet, nem számít, hogy hogy nézel ki, vagy éppen mit csinálsz.
Igazából már az Instagramon sincsen annyira ez, hogy mennyire cringe az, hogy most lefotózod az ételet, hiszen sokan ugyanúgy kirakják mindent magukról, szóval ez mégsem épp akkora újítás, főleg, hogyha azt veszük ugyebár, hogy sokan itt sem azt mutatják, ami éppen történik.
Mennyire lehet hazudni, hiszen egyszerre kell az előlap és a hátlapi kamerával képet készíteni?
Mivel el tudsz menni az egyik helyről a másikra, akár az alatt a 2 perc alatt is, ami alatt ugye van időkorlát, hogyha akkor posztolsz, akkor nem úgy írja ki, hogy később posztoltál, erre van 2 perced, és az alatt is akár el tudsz menni, és tudsz hazudni a közösségi médián.
De van, amikor nem lehet elmenni valahova abban a 2 percben, mert egy megbeszélésen vagyunk, valami olyan dolgot csinálunk, amit nem tudunk félbehagyni, vagy még hosszasan lehetne sorolni azokat a tevékenységeket, amelyeket nem lehet megszakítani.
Ebben az esetben pedig van lehetőséged utólag is posztolni, és elég sokan ezt szokták tenni.
Ezért nem jár valamilyen büntetés?
Nem, csupán az alkalmazás kiírja azt, hogy mennyivel később posztolt az adott személy.
És akkor mi történik, hogyha 2 órával, 3 órával később posztolom ki az adott képet?
ugyanúgy kiírja azt, hogy 2-3 órával később posztolt a személy, annyi, hogy ezzel elveszti a hitelességét, de ezen kívül nem történik semmi.
Műsorfelvétel előtt beszélgettünk, és említetted, sőt mutattad is, hogy van lehetőség újra készíteni ezeket a képeket, hogyha valami nem jön ki jól.
Igen, ez így van, és most már beújított egy kicsit a Biril is, és kimutatja azt, hogy az adott személy hányszor vette újra azt az igazi képét.
Valamilyen szinten rossz az, vagy ti, mint felhasználók, furcsán nézitek azt, aki mondjuk 11-szer újra készítette azt a képet?
Néha van az, hogy meg szoktam nézni, hogy ki hányszor veszi újra azt a tökéletes képét, és akkor egy jót mosolygok rajta, amikor látom azt, hogy éppen 11-szer vette újra.
Mennyire vannak akkor valóban természetes képek a Birillen? Tehát az, amikor álmosan, éppen felébredve, délutáni fáradtságban, vagy valamilyen ilyen kontextusban tényleg azt mondjuk, hogy jó, akkor lefotózzuk magunkat úgy, ahogy éppen kinézünk, aközben, amit éppen csinálunk.
Megvannak azok a személyek, akik tényleg, amikor jön, akkor úgy, ahogy vannak, lefotózzák magukat, és vannak azok a személyek, akik meg nem, és igazából ez meglátszik a képeken is, hogy ki az, aki mindig csak úgy random küldi a képeket, ami éppen történik, és ki az, aki na most akkor bepózolok, hogy jó legyen a kép.
Apropó, hogy nézzünk ki. A közösségi médiában mindenki a szebb, jobb, idealisztikusabb arcát akarja mutatni. Legalábbis a tapasztalat ezt igazolja. Meglátásod szerint miért nem beszélünk, vagy miért beszélünk kevesebbet a negatív eseményekről, illetve miért teszünk közzé zömében olyan képeket, ahol teljesen rendezett a frizuránk, tökéletesen süt a nap, és egy csodálatos helyszínen vagyunk. Miért nem tesszük közzé azt, amikor munkától vagy tanulástól már vörösek a szemeink, éjjel még mindig a számítógép előtt vagyunk, vagy éppen leizzadva, sárosan, porosan valamilyen nyári munkát végzünk éppen. Hiszen tagadhatatlan, hogy fényképek az utóbbi esetekben is készülnek.
Mivel a közösségi médián azt látjuk, hogy mindenki mennyire tökéletes, ezért mindenki próbálja ezt követni. Mivel tele van a közösségi média tökéletes emberekkel, akkor így kevésbé jön az embernek az, hogy na akkor én most kiposztolom a negatívabb énemet is, plusz a negatívabb énünk sebezhetőbbé is tesz, ezért pedig az emberek próbálják ezt kerülni.
A koronavírus járvány idején elterjedt egy összeesküvés elmélet, amely azt taglalta, hogy az oltással csippet akarnak belénk helyezni. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy erre egyáltalán mi szükség lett volna, hiszen önként megosztunk számos információt magunkról. A hol és hogy létünkről, a napi cselekvéseinkről, minden felkerül a közösségi médiába. De mégis, mit mond a tapasztalat? Mennyire terítik ki az idézőjeles szennyest a fiatalok a különböző felületeken?
Talán megvan az a korosztály, az ilyen középiskolás, meg általánososak, akik tényleg mindent kitesznek magukról, persze akinek nem inge, az ne vegye magára, és azok pedig tényleg, hogy azt posztolják, hogy éppen mit csinálnak, vagy mit esznek, és minden felkerül, ami éppen velük történik.
Ahogy növünk, úgy csökken ezen idézőjeles szennyes aránya?
Én úgy gondolom, hogy igen.
Miért?
Élete fejjel talán jobban meggondolod azt, hogy most az ismerőseid biztosan kíváncsiak-e arra, hogy éppen ma mit ettél.
Felnőtt emberek, sőt, igen, ismert vagy vagyonos emberek közzéteszik azt közösségi médiában, egy magukról készült fényképpel illusztrálva, hogy egy rádióműsorban éppen valamilyen drogot fogyasztanak. Jelen esetben Elon Muskra és a marihuánára gondolok.
Az ilyesmi posztokkal elég könnyen lehet felkapottabb lenni, és szerintem ezeknek az embereknek úgy benne van az, hogy na most akkor, hogyha csinálok akár egy botrányt, a rossz reklám is reklám.
Nem félő az, hogy egyszer ennek lesz valamilyen negatív hatása, már úgy egységében nézve a posztolást? Nem akarok hipokonder lenni, de egyrészt voltak, vannak rémtörténetek, másrészt nem hit kérdése, hanem tény, hogy az internet világában mindennek nyoma marad.
Tény és való, hogy tényleg az interneten mindennek nyoma marad, és ebből talán lehet is egy negatívum a későbbiekben, mivel vannak olyan dolgok, amiket kiposztolunk, aztán később megbánjuk, viszont akkor már nincsen ilyen opció, hogy eltüntetni az internetről.
Lehetnek ennek a későbbiekben negatív kihatásai? Most akkor gondolok egy olyan jelenségre, ami már nem egyszer megtörtént, hogy különösen hölgyek pikánsabb képeket tesznek közzé magukról, és előbb-utóbb ezek előkerülnek mondjuk egy munkavállalás kapcsán.
Igen, úgy gondolom, hogy ennek lehetnek negatív hatásai a későbbiekben.
A fiatalok tehát a szabadidejük jelentős részét a közösségi médiában töltik. Média szakos hallgató vagy, tehát nem úszhatod meg a kérdést. Honnan és hogyan tájékozódnak a világ történéseiről a fiatalok, a korosztályod beliek?
Vannak olyan hírek, amik ugye felkapottabbak lesznek, és erre pedig mindenki rámegy. Én például próbálok több helyről is információt szerezni, hogyha egy adott téma érdekel. De sajnos nem mindenkire igaz, és van, hogy így az álhírek nagyon könnyen elszabadulnak.
Hogyan tudjátok kiszűrni ezeket az álhíreket, téves információkat, amelyeket az imént te is említettél, hogy hát igen, ezek elég könnyen szárnyra kelhetnek, hiszen a közösségi médiában, már pedig a fiatalok egy része innen informálódik, vagy innen informálódik csak, álhírek, téves információk is szép számban vannak. Természetesen hagyományos mainstream média csatornák is megosztanak egy-egy hírt, cikket a közösségi médiában, de sokszor azt lehet tapasztalni, hogy az álhíreknek nagyobb az ázsiójuk, vagyis az elérésük. Ennek fényében mi a járható út, már ha egyáltalán fektetnek energiát a korodbeliek abba, hogy ellenőrizzék a hírek valóságtartalmát, mondjuk más online csatornákon. Azzal én is tisztában vagyok, hogy például nyomtatott újságot már nem igazán vesztek a kezetekbe.
Ez lenne igazából a megoldás, hogyha egy adott téma érdekel, akkor, hogy tényleg több helyen is utána nézni, megbízható forrásokból, viszont sajnos tényleg a korombeliek kevésbé fordítanak erre időt, energiát, hogy megtudják azt, hogy az adott hír az tényleg valós, vagy pedig csak álhír.
Miért nem fordítotok erre időt, energiát? Nem érdekel titeket, vagy egyszerűen az első forrás meg tud győzni, vagy elolvassátok a címet, és akkor azzal az információval már tovább mentek, azt mondjátok, hogy nektek például egy politikai hírből ennyi elég is volt.
Én például utána szoktam nézni, hogyha érdekel, és időt fordítok rá, viszont sokan éppen csak az, hogy megnézik a címet, és az pont elég arra, hogy na, akkor ők most elhiszik, mert hogy miért fordítanának több időt arra, hogy kikeressék, hogy tényleg valós-e az az adott dolog.
Kitti, egy dolog tartalmat fogyasztani a közösségi médiában, más dolog tartalmat előállítani. Ha nem tévedek, a műsor folyamán már sokat emlegetett TikTokon több mint 30 ezer követővel bírsz, ami egyértelműen egy nagyon szép szám. Ennek fényében milyen tartalommal lehet megfogni a nagy érdeműt?
Már elég régóta szoktam posztolni TikTokra, sőt, már akkor posztoltam, amikor még muzikelli volt. Volt, amikor motivációs dolgokat tettem ki, vagy én is csak tátogtam éppen egy zenére. Most meg verseket posztolok, ami igazából nem annyira elterjedt a TikTokon, és nekem is nagy meglepődésem volt az, hogy ennyire felkapottá váltam ilyen rövid időn belül.
Azt mondtad, hogy már elég rég, sőt már a musical.ly a TikTok előd idejében posztolsz a TikTokra, ez időben mit jelent?
Azt hiszem, hogy már egy ilyen 2017-ben fent voltam a platformon, és posztoltam ritkán.
Minek hatására léptél fel akkor ezelőtt 6-7 éve a felületre?
Az egyik barátomnak a hatására kerültem én is fel erre a platformra.
Mit jelentett akkor a váltás, amikor a musical.ly-ből TikTok lett? Érezhető volt tartalom előállítói szempontból valamilyen különbség, valamilyen újítás?
Igen, mivel régebb még a musical.ly-n tényleg csak úgy az volt, hogy mindenki tátogott, és ezzel pedig így le is zárult. Most viszont tesznek fel ugye például én, hogy verseket posztolok, de vannak, akik így beszélgetnek valamiről. Most már rengeteg új funkció van, amit lehet használni, például szöveget tenni melléje, vagy megvágni, meg hasonlók. Úgyhogy rengeteget változott az idők alatt ez a platform.
Tapasztalatból beszélhetsz akkor, amikor azt kérdik, hogy mennyire nehéz, időigényes előállítani egy tartalmat, egy TikTok videót. Mennyi munka van egy pár másodperces vagy perces videó mögött? Bevallom, hogy egyszer én is arra vetemettem, hogy a népszerű közösségi médiás oldalon összerakjak egy videót, de csak hamar rájöttem arra, hogy egy filmvágó programban sokkal könnyebben és sokkal gyorsabban össze tudnám rakni az adott videót. Így hát ez a kísérletem kudarcba fulladt, de hát lehet, hogy már én tartozok a régi módiak vagy öregek világába.
Hát egy egyszerű tátogós videót azt nem annyira nehéz előállítani, viszont például én, hogy verseket szoktam posztolni, azokat van, hogy egy ilyen kétperces verset feltegyek, az fel kell vennem nagyon sokszor, hogy egyszer se akadjak bele, és teljesen jó legyen. Úgyhogy eléggé időigényes.
Ilyenkor olvasod a verseket, vagy fejből mondod?
Próbálom minél inkább fejből, és néha pedig puskázok, és amiatt, hogy ennyiszer felveszem, a végére megtanulom a verseimet kívülről.
Tartalom előállítókat mindig érnek pozitív vagy negatív kritikák. Ezek hogyan érintenek téged, mennyire befolyásolnak? Gondolok itt arra, ha valaki negatívan értékeli a munkádat, olyan kommentet ír, amelynek az a célja, hogy fájdalmat okozzon.
Igazából én azok szerencsések közé tartozok, akiket kevésbé találnak meg az ilyen negatív kommentelők, viszont azért tudnak egy-egy fájót írni. Azon kívül pedig szoktam látni, hogy más embereknek, amiket kommentálnak, és így csak így rázom a fejem, hogy hova süllyed a világ, hogy miért írnak az emberek olyanokat, amiket leírnak.
Például?
Például egy kevésbé attraktív lány, hogyha felrak egy olyan videót, amilyet egy attraktívabb társa, akkor gyakran érhetik olyan negatív kommentek, amik akár a külsejére fókuszálnak, és ilyenkor gondolkodok el, hogy az emberek vajon mennyire gondolják át azt, amit leírnak.
Melyek azok a kommentek, amelyek számodra fájdalmat okoznak, vagy fájó benyomást keltenek benned?
Többségben vannak a pozitív kommentek, és azok pedig mindig nagyon-nagyon jól esnek.
Egy jó visszajelzés, egy kedves szó, egy szépen megfogalmazott hozzászólás, komment képes motivációt adni a folytatáshoz?
Nagyon-nagyon nagy motivációt tud adni. Tényleg minden ilyen leírt kommentért annyira hálás vagyok.
Nem minden komment pozitív, hiszen nem tetszhet mindenkinek az, amit éppen mi teszünk. De vannak olyan kritikák, amelyek bár nem esnek jól, tanulhatunk belőlük. Ezek jelen vannak a TikTokon? Akár nálad, akár más tartalomgyártóknál.
Igen, ilyenekből is van pár, kicsit kevesebb, mint a negatív komment. Szoktak például akár a verselésemmel kapcsolatban adni tanácsokat, amiket próbálok megfogadni.
Egy időben a Facebookon is terjengtek bizonyos trendek, gondolok itt például az Ice Bucket Challenge-re, amelynek az volt a lényege, hogy egy veder jeges vizet öntsünk a nyakunkba. Ezt a kihívást még Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke is megcsinálta. Ez egy ártalmatlan, vicces dolog. Vannak viszont veszélyesebb dolgok is, hiszen szintén a közösségi médiában terjengett egy időben a Kék Bálna nevű kihívás is, ami több feladatot is tartalmazott, és Romániában is több ember életét követelte. Manapság milyen trendek vannak a különböző közösségi médiás felületeken, illetve mennyire tartalmazhatnak ezek veszélyfaktort?
TikTokon nagyon mennek az ilyen trend videók, többnyire inkább ilyen táncos videók szoktak menni, és ezek azok, amik így forjúba kerülnek, amik éppen trendben vannak.
Akkor ezek a veszélyesebb kihívások, trendek akkor eltűntek, eltűnedeztek a közösségi médiából?
Úgy gondolom, hogy eléggé igen.
Lehet találni olyan viccesnek tűnő trendet, vagy volt erre példa, ami azért már súrolta a határát, például a vandalizmusnak, például, hogy le kell törni egy autónak a tükrét.
Így most nekem nem jut eszembe ilyen.
Felnőtt tehát a közösségi média, vagy háttérbe szorultak ezek a veszélyesebb dolgok, és akkor így most már lényegében felhőtlenül lehet használni ezeket a felületeket?
Nem, úgy gondolom, hogy még mindig nem felhőtlenül lehet használni, mivel attól függetlenül, hogy nincsenek az ilyen veszélyesebb trendek, attól függetlenül még ott van a lehetőség, hogy esetleg, hogyha kisebb korú olyan videókat talál, ami nem neki van számva, vagy hogyha posztolsz akkor, hogy negatív kommentekkel elárasztanak, és hogy nem gondolnak arra, hogy vannak ilyen érzékenyebb emberek is, akiket ez annyira mélyen tudhatni, hogy nem kellenek veszélyes trendek ahhoz, hogy valaki rosszat tegyen magába, elég csak pár negatív komment.
Többször említetted a kisebb gyermekeket a műsor folyamán. Hogyan lehet eléjük egy digitális pajzsot tenni, hogy ne találkozzanak olyan tartalmakkal, amelyeknek esetleg még nincs ott az ideje?
Úgy gondolom, hogy szükség lenne a többi közösségi felületre is egy olyan opcióra, hogy gyerekeknek szánt tartalom, és akkor így valamennyire ki lehetne szűrni, úgy, mint például a YouTube-on. Csak sajnos, hogyha a szülők nem figyelnek eléggé arra, hogy mit néz a gyermekük, akkor úgyis esetleg kilépnek a gyerekmódból, és ugyanúgy azokat fogják nézni, amik nem nekik vannak számva.
Elég szomorú történet jutott eszembe, ami jóval a közösségi média és az internet megjelenése előtt történt, ez pedig Mary Poppins, amikor számos gyermek megnézte az ártatlannak tűnő rajzfilmet, és azt gondolta, hogy hát akkor ő is ki tud ugrani a 10. emeletről egy esernyővel, és akkor így szépen lelavíroz a földre, ahogy amúgy a rajzfilmben is látta. Milyen feladata van a szülőnek azon kívül, hogy beállít egy gyermekmódot? Itt most gondolok közösségi médiás tartalomfogyasztásra, YouTube tartalomfogyasztásra, vagy egyszerűen rajzfilm nézésre.
Szerintem fontos az, hogy ne kerüljön a gyermeknek a kezébe egy adott kor alatt telefon, mert hogyha már a kezébe került, akkor már könnyen el tud olyan utakra menni, ami nem számára van kitalálva.
Térjünk vissza a TikTokra, ahol ugye az a cél, hogy a tartalomgyártó által készített videók bekerüljenek a For You-ba, azaz a videó folyamba, magyarul nekedbe, amit az algoritmus a felhasználóknak mutat. A kérdés kézenfekvő. Hogyan lehet ide bekerülni?
Mindegyre vannak felkapottabb zenék például, amik mennek a For You-ban, és hogyha arra a zenére tátoksz, és plusz még hozzáteszel egy csomó hashtaget, akkor több esélyed van arra, hogy bekerüljél a For You-ba.
Szokták azt mondani, sőt elég gyakran hangoztatják, különösen a szülők és különösen a kamaszok szülei, hogy a közösségi médiában csak a szenny folyik. Azonban ez nem minden esetben igaz, és én kimerem jelenteni, hogy te egy kivétel vagy, hiszen a TikTok videóid között számos vers is van. Értékelik ezeket a felhasználók, vagy van rá igény a TikTokon, hogy két vicces videó között, vagy két paródia között akkor meghallgassunk egy verset is, egy művészettibb alkotást?
Igazából meglepően igen, és tényleg, hogy igazából én is meglepődtem rajta, hogy mennyire szükségeltetik akár ezt is az emberek, és mennyire örülnek, amikor látnak egy ilyen tartalommal telibb videót. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szükség van az ilyen felhasználókra is, akik nem csak ilyen vicces videókat tesznek közzé.
Ha nem tévedek, egyszer esti mesét is mondtál a TikTokon.
Igazából nem csak egyszer mondtam, hanem volt egy időszak, amikor így minden este leültem és elmondtam egy-egy mesét, próbáltam inkább ilyen tanítóbb jellegű mesét olvasni, ez pedig abból jött, hogy táborban, amikor a gyerekeknek olvastam, akkor mindig annyira örültek, és valamennyire ez TikTokon is felkapott volt, és örültek, amikor valami értelmesebbet is látnak.
Hányan nézték meg ezeket a meséket, vagy mennyire volt rá igény, mennyire kérték azt, hogy holnap is legyen egy, és holnap után is, és jövő héten is?
Igazából volt egy jó pár ember, aki minden este bekapcsolódott, és minden este hallgatta és várta, és azóta is ír, hogy szia Kitti, mikor lesz már újra esti mese? Szerintem legtöbb olyan 100-200 között volt a megtekintés, ami annyira nem számít soknak a felületen, viszont tényleg csak azok az emberek maradtak be, akiket érdekel, és volt, aki tényleg azt írta, hogy könnyebben tudott esetleg elaludni, vagy segített neki ez a mese.
Hány óra magasságában voltak ezek az esti mesék?
11 órakor kezdtem, ezt még nyáron, és mikor elkezdődött az iskola, akkor meg 10 órára tettem, hogy azért idejébe tudjanak lefeküdni.
Kitti, összegezzük a beszélgetésünket. Milyen irányba halad a fiatalok körében a közösségi média felhasználása, milyen trendek bontakoznak ki, és milyen irányba vezet ez az összjelenség, hova billen el a mérleg képzeletbeli nyele?
Sajnos azt kell mondanom, hogy szerintem egy kicsit rossz fele megy, és azok számára, akik sikerül megtalálják a platformnak a szebbik felét, azoknak akár mehet jó irányba is, és tanulhatnak belőlük, viszont azok a személyek, akik meg a rossz oldalát találják meg, az csak a süllyesztő.
Hogyan lehet akkor a jó oldalon maradni?
Kell törekedni arra, hogy minél kevesebbet és minél tartalmasabb videókat, képeket nézegessünk, mivel könnyen el tudunk menni rossz irányba és nehezebben a jó irányba.
Legyen akkor ez az árszó. Kitti, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Szántó Kittinek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média szakos hallgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.